Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Külön szeretettel azokat a testvéreket, akiket nagyon ritkán látunk, de most örülünk, hogy itt vagytok közöttünk. Nagyon tetszett nekem ez a köszöntés. Több gyülekezetbe járok, és ott is, akik születésnaposok, azoknak a kedvenc énekét el szokták énekelni, és tudom, hogy jól esik azoknak a testvéreknek. Így bíztatlak benneteket, testvérek, hogy ez nálunk is lehet egy jó szokás. És Marika néniek, én is szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni, és az Isten áldását. Először a gyerekeket szeretnék szólni, hívom őket. Szerintem ott vannak hátul is gyerekek. Ha megtennétek, hogy előre jöttök, mondanék egy történetet nektek. De ha nem akartok, úgyis jó. Ez a történet testvérekről szól. Ágiról, Misiről és egy mackóról. Ennek a mackónak Teddy volt a neve. És ez a mackó, ez Ágié volt. De ez a mackó már nagyon kopottas volt. Hiányzott az egyik szeme. Az egyik karját már csak néhány cérnaszál tartotta. És a bundája nagyon-nagyon kopottas volt. És Misi nagyon haragudott erre a macira. És elég sokat vitatkozott Ágival, aki viszont nagyon szerette ezt a macit. És ebben a vitában bizony elő szokott fordulni az is, hogy egymás haját húzogatják. Nem tudom, nálatok előfordul-e testvérek között? És történt egyszer, hogy ez a maci eltűnt. És nagyon búsult Ági, és az édesanyjával az egész lakást felforgatták, de nem találták meg. És annyira bántotta Ágit, hogy eltűnt a kedvenc macia, hogy még étvágya se volt. Csak szomorúan ült az asztalnál, és nagyokat sóhajtott. És az édesanyja odament Misihez, és mondta neki, hogy látod, milyen szomorú a testvéred? Eltűnt a macia. Igen, anya, látom, de hogy lehet egy ilyen csúnya macit szeretni? Tudod, ez a maci egészen más jelenti Áginak. Már rég kapta, és szinte a szívéhez hozzánőtt, és ragaszkodik hozzá. És erre azt mondta Misi, hogy tudod, anya, én dugtam el, ott van az ágyam mellett. Azt mondta neki az édesanyja, hogy tudtam, csak vártam, hogy te mondd el. Most pedig add vissza a gazdájának. És Misi visszaadta. Tudjátok, gyerekek, ez a maci tényleg csúnya volt már, de Ági nagyon szerette. Szívéhez nőtt. És valahogy így vagyunk mi is. Amikor valami baj van a mi életünkben, gyerekkorunkban sokszor mi is voltunk koszossak. Elszakadt a ruhánk, de a mi édesanyánk, édesapánk szeretett bennünket. És Jézus Krisztus is, ő másképp lát minket. Nem kívülről lát, hanem a belső részünket látja. És neki nagyon szépek vagyunk, és azt kívánom nektek, hogy mindig tudjatok egymással békességben lenni. Tudjátok elfogadni azt, hogy a másiknak mi tetszik, és mindig gondoljatok arra, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Január utolsó szombatja van, és talán elmondható, hogy még aktuális ez a kérdés, hogy vajon mit fog hozni ez az év? Jót vagy rosszat? Esetleg mind a kettőből kijut nekünk? Hívlak benneteket egy biblia tanulmányozásra. Nézzünk meg egy ószövetségi történetet, ami nagyon rosszul kezdődik, és azt kívánom nektek, hogy ez az év ne hozzon számotokra ilyen rosszat. Viszont a történet nagyon jóval zárul, és azt kívánom nektek, hogy ehhez hasonló jót éljetek át. Királyok második könyvéhez lapozzunk, és ott a negyedik fejezetnek az első 7 versét olvassuk el. Királyok második könyvének 4. fejezetéből az első 7 vers így hangzik. Én a revideált károli fordítást használom. A próféta fiak feleségei közül egy asszony így kiáltott Elizeusnak. Szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy szolgád félte az urat. Most pedig eljött a hitelező, hogy elvigye mind a 2 gyermekemet, hogy szolgái legyenek. Elizeus megkérdezte, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Ő így szólt, nincsen egyéb szolgáló leányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus azt mondta, menj el, kérj minden szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. Menj be, és zárkozzál be a fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Az asszony elment, bezárkozott fiaival, és azok hordták neki az edényeket. Ő maga pedig csak töltögetett. Amikor megtöltötte az edényeket, mondta a fiának, hozz ide még egy edényt. Ő így felelt, nincs több edény. Ekkor megállt az olaj. Az asszony elment, és elbeszélte ezt Isten emberének. Ő pedig azt mondta, menj el, add el az olajat, és fizess ki a hiteleződet. Te pedig és a fiaid éljetek a maradékából. Ennek a Biblia tanulmánynak azt a címet adtam, hogy csak egy korsó olaj. És ha belegondolunk, ez tényleg nem sok. Elképzelni se tudom azt, hogy milyen lehet a szegénység. Nem tudja beleképzelni magát az az ember, aki bőségben él. Csak egy korsó olaja maradt ennek a szegény özvegyasszonynak. De nem elég, hogy megözvegyült, még tartozott egy hitelezőnek is. És nem bírta megfizetni az adósságot. És a hitelező eljött, hogy elvigye az ő 2 fiát. El akarta vinni a 2 fiát, hogy szolgáivá tegye őket az adósság fejében. A szolga szó a héberben rabszolgát is jelent. Egy picit próbáljuk belejönni magunkat ebbe a korba, amikor a történetünk játszódik. A családfő, aki a családnak a vezetője is meghal. Az özvegy kénytelen kölcsönt kérni, hogy meg tudjanak élni a gyerekeivel. De képtelen az adósságot törleszteni. És a törvény szerint, ha nem tudták fizetni az adósságot, akkor eladhatták azt, amiük volt, akár a házukat. Földet nem lehetett eladni, mert a föld az úré volt. Csak kölcsön lehetett adni használatra. Egy másik megoldás, hogy valakinek vállalni kellett a szolgaságot az adósságért. Elmehetett az asszony is szolgának. De akkor mi lett volna a gyerekeivel? A hitelező viszont a fiait akarta elvinni. És ez a szolgasága legrosszabb esetben is 6 évig tartott. Csak a 7. évben kellett visszaadni a kürtölés évében a rabszolgákat a hitelezőnek. Tehát nagyon hosszú ideig tartott a családtól való elszakítás. Az özvegynek a fiai olyan korúak lehettek, amikor már munkaképesek voltak. És így anyuknak a támaszai lehettek. De ha a hitelező elveszi őket az anyuktól, akkor mi lett volna az asszonnyal? Abban a korban az özvegyasszonyoknak a helyzete nagyon nehéz volt. Teljesen kiszolgáltatott állapotba kerültek. És ebben a reménytelen helyzetben határozta el az özvegyasszony, hogy elmegy a Elizeushoz, a prófétához, akit a 7. vers Isten emberének nevez. És kiáltott hozzá. Úgy mondta el a panaszát. Ez a szegény asszony, akinek a férje próféta tanítvány volt, talán éppen Elizeusnak, tényleg nagy bajba került. Pedig elmondása szerint félte az urat. De Elizeus kérdései megállították az asszonyt, hogy tovább panaszkodjon. De a sorok között, mint a ott húzódna a többi panasza. És ha el tudta volna mondani, ha tudja folytatni tovább a panaszait, lehet, hogy ezek között ott lett volna, hogy miért történt meg ez velünk? Miért engedte ezt meg Isten? Hol volt Isten? Mi lesz most velünk? Könnyen magunk elé képzelhetjük azt, hogy hangosan kiáltva kezdte el a panaszát. És mire a végére ért, már sírt is. A történet egyik nagy mondani valója. Nincs garancia arra, hogy aki féli az urat, azzal nem fog semmi baj történni. Annak nem kell átélni tragédiákat. Sokszor a mi életünkben is ott vannak. Megtörténnek velünk azok, amiktől nagyon félünk, és még belegondolni is irtózunk, hogy ezek megtörténhetnek. Nem garancia az Isten félelem. Ha ez így lenne, akkor könnyen előfordulna, hogy az Istennel való szövetséget egy életbiztosításnak tartunk csupán. És mindenki azért kötne szövetséget az Úrral, hogy számára biztosítsa a jólétet, és hogy őt ne érje semmi rossz. Ez pedig azt jelenteni, hogy a szövetségkötés mögött egy önző érdek állna. És Isten csak azért kell nekem, hogy számomra biztosítsa a jót, és csak is abban legyen részem. Ez a fajta gondolkodás az Isten szolgává szándékozik tenni. És az Isten csupán a jólét eszköze lesz. Vajon az Istenre azért van szükségünk, hogy csak jólétet biztosítson? És azt egész életünk folyamán őrizze is meg? Vagy inkább azért van szükségünk az Istenre, hogy vezetőnk legyen? Akire rá lehet támaszkodni egész életünkben? Ez az asszony teljesen kilátástalan helyzetbe került. De amit tett érte Isten Elizeuson, a prófétán keresztül, az olyan tapasztalatot jelentett a további életében, hogy ami megtanította őt bízni az Úrban. Viszont az a segítség, amit Isten Elizeuson keresztül felkínált, csak akkor valósulhatott meg, ha hitt az asszony. És ez a hite abban mutatkozott meg, hogy hallgat mindenben a próféta szavára is, mindent aszerint tesz. A prófétára való hallgatás a hitének a próbája volt. De vajon könnyű volt-e hallgatni? És hinni. Először kellő mennyiségű edényt kellett kölcsönkérni a szomszédaitól. Az igen nagyon szűkszavon írja le ezt a történetet, és leginkább az olaj szaporításával foglalkozik. Az előzményekről, az edények gyűjtéséről nem tesz semmilyen említést, de próbáljuk bele képzelni magunkat. Próbáljuk magunk elé képzelni ezt a helyzetet. Azt gondolná az ember, hogy az edények begyűjtéséhez nem is kellett olyan nagy hit. Inkább az utóbbihoz, amikor ezeket az edényeket meg kell tölteni a maradék olajjal. De mennyiben határozta meg Elizeus az edények számát? Határozatlan. Annyit mondott, hogy kérjen minden szomszédjától üres edényeket, de nem keveset. Egyszerű volt a feladat? Lehet, hogy egyszerűnek tűnt, de nem biztos, hogy könnyen kivitelezhető volt. Elizeus azt az utasítást adta az asszonynak, hogy minden szomszédjától kérjen edényeket. A minden szomszédba beletartoztak azok is, akikkel talán nem volt jó a viszonya. Vagy ha nem is volt köztük viszály, de a köszönésen kívül nem volt kapcsolat köztük. Tehát ahhoz, hogy kellő mennyiségű edény, ez a nem kevés összegyűjön, lehet, hogy előbb rendeznie kellett a kapcsolatait a szomszédaival, hogy közelebb kerüljön azokhoz, akikhez eltávolodott. Lehet, hogy fizikailag közel volt, de a lelkük már eltávolodott egymástól. Elizeus üzenetében benne volt, hogy a lehetőségeit maximálisan ki kellett használnia. Azért kellett kapcsolatait rendezni, mert nem csak az Istenre volt szorulva nehéz helyzetében, de jelen esetben rászorult a környezetében lévő minden szomszédjára. Lehet, hogy sok szomszédjával jó volt a kapcsolata, de Elizeus nem azt mondta neki, hogy azoktól kérjen edényeket, akikkel jó kapcsolatban van, hanem azt, hogy minden szomszédjától. A Herz Biblia fordítás úgy írja ezt, hogy az összes szomszédjától. Nem hagyhatod ki egyet sem közülük. Lehet, hogy pont a legközelebbi szomszédjához volt a legnehezebb, a legkellemetlenebb bekopogni. Akivel lehet, hogy valamikor jó barátságban volt, de valamikor valamin összeszólalkoztak, és már régóta haragudtak egymásra. Megszűnt a barátság, és teljesen elidegenedtek egymástól. Esetleg olyan is lehetett köztük, akivel került még a találkozást is. És ha meglátta őt az utcán, akkor inkább megfordult egy másik irányba, hogy még köszönni se kelljen neki. Az asszony számára elengedhetetlenül szükséges volt, hogy először a már meglévő kapcsolatait, a megromlott kapcsolatait rendezze. Lehet, hogy bocsánatot kellett kérni valakitől, vagy valakiktől. Az is lehet, hogy neki kellett másnak megbocsátania, vagy másoknak. Vagy egyszerűen csak meg kellett újítani a kapcsolatot, amit talán közösen hanyagoltak el. De a régiek mellett új kapcsolatokat is kellett kialakítani. Szükséges volt ez. Igyekeznie kellett megismerkedni másokkal is. Barátságosnak kellett lenni minden szomszédjával, ami sok esetben nagyon nehéz. Valószínű, hogy az edények, amiket kölcsön kellett kérnie, az értékesnek számította gazdájának. És hogy kölcsön adja azokat, el kellett nyernie a bizalmát. Nem tudom régen, hogy volt, de azt hiszem, hogy ma a házi asszonyok nem szívesen adnak a konyhai felszerelésükből olyanoknak, akiket nem ismernek, vagy akikben nem bíznak. Isten többet akar adni annál, mint hogy nehéz helyzetünkből, legyen az bármilyen jellegű is, megszabadítson. Ő a kapcsolatainkat is helyre akarja állítani. Elsősorban az Istennel valót, és ebből következően az embertársainkkal valót is, amiben beletartozik a legközelebbitől a legtávolabbi is. János 10:10-ben Jézus elmondta, hogy ő miért is jött. Azért, hogy életet adjon, mégpedig bővelkedő életet. Olyan életet, ami a szeretetben bővelkedik. Hogy szeretni tudjuk azokat az embertársainkat is, akiket nem könnyű, sőt, nagyon nehéz. Az Isten áldása az is, hogy rendezhetjük a rendezetlen kapcsolatainkat. Sőt, sokszor az Isten áldásának az szab határt, hogy vannak el nem rendezett kapcsolataink. Rendezni a gyülekezeten belül és kívül való kapcsolatainkat. Azt hiszem, ez az Isten akarata ebben az esztendőben is. Két költőtől való vers idézetet tettem egymás mellé, és kapcsoltam ezeket össze. Vörös Marti Mihály és József Attila egy-egy versének az utolsó sorát. És így hangzik ez. Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Elhagynám azt a szót, hogy volt, mert nekünk még nem ért véget ez a munkánk. Visszatérve a bibliai történetünkhöz, az isteni segítség a következőkből állt. A hit, a kapcsolatok rendezése, sok edény kérése, az olaj szaporodása, és ennek a jelentős mennyiségű olajnak az értékesítése. A hitnek az elejétől végéig jelen kellett lennie. Vagyis a szomszédokkal való kapcsolat felvételétől, aminek az eredményétől függött a sok-sok edény. És ebből következően a nem kevés olaj. Majd a megszaporodott olaj eladásáig a hit végig ott volt. És itt cselekvő hitről van szó. Hinni és cselekedni kellett azt úgy, ahogy a próféta elmondta az asszonynak. Az olaj egészen addig folyt, amíg az asszonynak voltak üres edényei. Az asszonynak be kellett zárkozni a fiaival. Ki volt zárva a nyilvánosság, amikor végezték az olaj töltését az edényekbe? De a csoda után már nem kellett titkolóznia. Nem is lehetett volna. Ez a történet többről szól, mint csupán arról a csodáról, hogy Isten megszaporította az asszonynak az olaját. Itt sok-sok csoda történt. Úgy is mondhatjuk, hogy csodák sorozata. És nehéz volna eldönteni, hogy melyik volt a legnagyobb csoda. Isten sokkal többet adott ennek az asszonynak annál, hogy megszabaduljon a félelmes adósságától, ami lehet, hogy teljesen független volt tőle. Az adósság rendezésén túl az olaj egy darabig a megélhetésüket is szolgálta. Azzal, hogy hitt és hallgatott mindenben Elizeusra, nem csak a fiait nyerte vissza, és szabadította meg őket a szolgaság igájától, hanem az Istennel való kapcsolata is megújult. És ezzel együtt megszabadult a reménytelenségtől, a kilátástalanságtól, és ezek után valószínű már nem az ő rossz sorsáról beszélt, nem az ő szerencsétlenségéről, hanem arról tett bizonyságot, hogy Isten mély nagy dolgot cselekedett az ő életében. Nem kérdezte többé, hogy miért történtek velünk meg ezek a rosszak, ez a nyomorúság, hanem azzal az Istennel és az ő emberével dicsekedett, aki megszabadította őket ebből a nyomorúságból. A szomszédaival való kapcsolata is rendeződött, és biztosan ő is jobb szomszéd lett. Enélkül, vagyis a kapcsolatok rendezése nélkül nehéz lett volna az olajának szaporodása. Úgy is mondhatjuk, hogy az olajának szaporodása a kapcsolatainak rendezésétől is függött. És fiainak jó példát mutatott, hogy ők is bízzanak az Istenben, és hallgassanak az ő profétáira. Mert ezzel az ő örök életüket alapozhatta meg. Ez az asszony teljesen megváltozott. Egy megkeseredett, reményt vesztett, talán mindenben csak a rosszat látó emberből egy reménykedni, örülni, szeretni tudó asszony lett. És ez volt az igazi csodája az Istennek. Isten a rosszból is jót tud előhozni. És ő nem csak azt a problémáinkat látja, amivel megkeressük mi is őt. Ő az egész életünk problémáit látja. És az egész embert akarja helyreállítani. Az asszonynak minden edénye üres volt az elején. Üres edényekre volt szüksége. De önmagát is meg kellett üresíteni. Azzal, hogy hallgatott a prófétára, és mindenben engedelmeskedett neki. És amikor elkezdte megtölteni az edényeket, egy sem maradt üres. Mind megteltek. Lehet, hogy nem fenyeget bennünket olyan veszély, mint ezt az özvegyasszonyt. Viszont olyan időben élünk, amikor a mi olajunknak is szaporodásra van szüksége. De nekünk egy egészen más jellegű olajra van szükségünk. Gondoljunk Jézus egyik példázatára, 10 szűz példázatára. A példázatban csak 5 szűznek volt elegendő olaja a lámpásához. A másik 5-nek viszont túl kevés. Az asszony számára az olaja megélhetést biztosította. Létfontosságú volt, hogy kifizesse az adósságát. A mi számunkra is létfontosságú az olaj, hisz az örök életet jelenti. És mi a feltétele az elegendő, hogy elegendő olajunk legyen a mi lámpásunkhoz? Valószínű, hogy az Istennel való kapcsolatunkat kell rendezni. Az Istennel való kapcsolat rendezésének eredménye, rendezése szükséges ahhoz, hogy az olajunk szaporodjon. Ez eredményezheti az olajnak a szaporodását. De az Istennel való kapcsolatunk rendezésébe beletartozik az embertársainkkal való kapcsolatunk rendezése is. Mindnyájunknak lehetnek olyan kapcsolatai, amit rendezni kell. Az özvegyasszony megüresítette önmagát Isten előtt. Nekünk is mindig meg kell üresíteni önmagunkat Isten előtt, hogy a Szentlélek olaja megtölthesse életünk edényét, és áldás lehessünk környezetünk számára. Lehet, hogy ez nem könnyű, de Krisztus példája erőt adhat erre. Róla írja a Filippi 2, 5-7 szakasza, ami egyetlen egy mondatból áll. Egy nagyon szép összetett mondat ez. Filippi 2, 5-7. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Jézusnak nem volt szüksége ahhoz, hogy megüresítse magát, és szolgai formát vegyen fel. Nekünk volt erre szükségünk. Értünk tette, hogy példáját követni tudjuk. Meddig is folyt az asszony korsójából az olaj? Egészen addig, amíg voltak üres edényei. Meddig számíthatunk a lélek olajára? Ameddig meg tudjuk magunkat üresíteni Isten előtt. Vagyis, amíg nem a magunk akaratát akarjuk cselekedni, hanem az Úr akaratát. Mert csak az egészen megüresített lényünket tudja megtölteni Isten lelke. Addig, amíg befogadóak vagyunk az élet igéjére, ameddig Jézusra tudunk nézni, aki mindenben előttünk járt, és Jézushoz hasonlóan készek vagyunk az engedelmességre. Miért van szükségünk a lélek olajára? Hogy életünk lámpásként világítson. Jézus első adventjekor egy csillag mutatta az utat a bölcseknek, és ez vezette őket a születési helyre. Ez a csillag angyalok sokasága volt. Jézus második adventje előtt szintén kell világító eszköz, hogy még sok ember megtalálja az Urat. Isten most a népét választotta világító eszköznek, mert őket tette e világ világosságává. Azt kívánom nektek és magamnak is, hogy ez az esztendő hozzon mindnyájunknak Isten szeretetében való bővelkedést. Rendeződhessenek a mi kapcsolataink is, hogy Isten megtölthesse életünk edényét a Szentlélek olajával. Amen. Amen.